Jó napot kívánok, ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Kollégáink Bihari Ádám és Németh András a lengyel-fehér-orosz határ közelében egy faluban vannak. Ádám, mit tapasztaltok? Mennyien lehetnek a határnál?
Bocsánat, a háttérzajért, valóban egy faluban vagyunk, nem messze a határtól. A határátkelő Kuznica innen alig 2-3 kilométerre van. Ott van ugye a menekültek és bevándorlók legnagyobb tömege a határ másik oldalán, Fehér Oroszországban. Azt mondta nekünk legutóbb, amikor beszéltünk a határőrség szóvivőjével, hogy körülbelül 3-4 ezer ember van a határ másik oldalán, de ezt úgy kell elképzelni, hogy külön csoportokban, tehát nem egyetlen egy csoportosulnak. Általában az afgán, iraki és szíriai menekültek, bevándorlók.
Mit lehet hallani, hogy milyen a hangulat, tehát türelmetlenek, türelmesen várakoznak, egyáltalán miért mentek a határa, tehát kaptak-e bármilyen biztatást, hogy majd idővel megnyílik a határ, ezt ugye korábban Magyarországgal kapcsolatban is terjesztették alaptalanul.
Jártunk egy menekült szállón, ahol azokat szállásolták el, akik már átjutottak a határon, általában azokat, akik családok, tehát mondjuk kisgyerekek vannak a családban, vagy ha felnőttek, akkor mondjuk megsérültek, vagy betegek. Ők azt mondták nekünk, hogy több napon át tarthatnak a próbálkozások, amíg átjuthatnak, de hát vannak, akik már hetek, ugye ez az egész helyzet már augusztus óta fennáll, tehát vannak, akik már hetek óta vannak ott. Most nagyjából ilyen fagypont körüli hőmérséklet lehet esténként, de éjszaka ez lemehet fagypont alá is. Most ezt napokig kibírni úgy, hogy az ember a puszta ég alatt alszik, a legtöbb embernek nincs sátra sem, ez tehát elég szerencsétlen helyzet, amiben egy órát eltölteni is nagyon megterhelő. Tehát ezek az emberek, akikkel beszéltünk, egy afgán férfivel, ő nem is nagyon akart beszélni arról, hogy mi történt ott, azt mondta, hogy földi pokol, tehát rettenetes körülmények vannak ott, és rengeteg a gyerek, akik szintén a szabad ég alatt alszanak. Nem nagyon van élelem, ital, orvosi ellátás sincsen, és előfordul, hogyha valaki mondjuk rosszul lesz, és orvosi ellátásra van szüksége, akkor őt elviszik, és akkor pedig szétszakad a család. Most már előfordul az is, hogy egyszerűen nem kérnek orvosi segítséget, mert fontosabb számukra, hogy együtt maradjanak, együtt maradjon a család.
Azokkal, akikkel beszéltetek, mikor érkeztek a határhoz? Tehát van-e olyan, aki repülővel érkezett Törökországból, Fehér Oroszországba?
Ide mindenki repülővel érkezik, tehát nagyjából úgy lehet elképzelni, hogyha mondjuk a hallgató bele akar ezeknek az embereknek a helyzetébe gondolni, vagy belehelyezni magát, hogy az ember választhat mondjuk Afganisztánban vagy Irakban, hogy ne kivág annak a szárazföldi, rettenetesen hosszú és veszélyes útnak, aminek a végét ugye mi jelentettük egy ideig, és összehasonlítja mondjuk azzal, hogy elmegy a reptérre, felszáll egy repülőre, és azt mondják neki, hogy minden rendben van, tehát ennek az afgán férfinak is azt mondták, aki a családjával, feleségével és az 5 éves kisfiával érkezett, hogy nyitva van a lengyel-fehér-orosz határ, nyugodtan át tudnak kelni, nem lesz semmi gond. Ezek az emberek ide érkeznek, majd azzal találkoznak, hogy amit az előbb elmondtam, hogy milyen körülmények között kell napokig, vagy akár hetekig ott lenniük, nyilván az elkeseredettségükben szinte bármire képesek, hogy átjussanak. És láttuk fotókon, videókon, amik kiszivárogtak, rendszeresen kiszivárognak, ugye, hogy vannak áttörési próbálkozások, tehát igen gyakran, minden este vannak nagyobb rohamok a kerítés felé, és próbálnak átjutni ezek az emberek, nem csoda.
Mekkora a készültség lengyel oldalon? Mennyi határőrt, katonát láttok?
Óriási készültség van a környékbeli településeken, ugye itt Bialystok a legnagyobb város, ami a környéken van. Ott is rengeteg a rendőr és a katona, tehát a mi szállodánk parkolójában is vagy 15 rendőrségi kis busz állt, és a szállodában többnyire rendőrök szállnak meg egyébként. Illetve hát mondta nekünk valaki viccesen, hogy a szálloda vendégeinek egy része rendőr, a másik része pedig embercsempész. Óriási a készültség, amikor rendtünk ugye olyan helyekre, ahol megpróbáltuk a határhoz mind közelebb jutni, akkor rendőrségi checkpointok, ellenőrző pontok vannak, ahol nem engednek át senkit, csak aki ott él ezeken a településeken, tehát újságírókat egyáltalán nem engednek be. Most úgy tűnik, hogy talán ez változhat, szó van róla, de egyelőre marad még ez a határzár, körülbelül 3-4 kilométeres mélységben a határtól, nem engednek oda senkit. Rengetegen vannak a, azt hiszem talán 14 ezer fős állományban jelen határőrökből, rendőrökből és katonákból a határon.
Tudtatok-e beszélni helyiekkel, hogy mit gondolnak, hogy élik meg ezt a helyzetet?
Éppen most beszéltünk több helyivel, akik itt kis településeken, tanyákon élnek a határtól alig 3-4 kilométerre. Ők azt mondták, hogy félnek, tartanak attól. Ha belegondol az ember, hogy itt mondjuk most nagyon korán lemegy a nap, tehát körülbelül 4 órakor már elkezd sötétedni, és hogy akik áttörnek, átjutnak, azok fáznak, éhesek, sok mindenre képesek azért, hogy életben maradjanak, nyilván ők is és a családjuk. Ezért tartanak attól, hogy mondjuk elvisznek ezt-azt, vagy akár betörnek, nyilván attól félnek, hogy egyre hidegebb lesz, egyre jobban fognak fázni ezek az emberek, és egyre több mindent meg fognak tenni azért, hogy meleghez jussanak, vagy akár fedél legyen a fejük fölött. Ambivalens a viszonyuk, tartanak egyrészt az emberek, ezektől az emberektől, akik a határ másik oldaláról áttörnek, másrészt viszont azt mondták nekünk, akikkel beszéltünk, hogy adnának nekik vizet, élelmet, és egyben hívnák a rendőröket is.
Mi történik azokkal, akiknek sikerül átjutni a határon? Őket kitoloncolják, maradhatnak, mi az eljárás?
Akik átjutnak a határon, azokat először egy katonai rögtönzött táborba viszik, összegyűjtik őket, majd innen eljutnak olyan menekült szállásokra, amilyenen mi is jártunk. És kérhetnek ugye oltalmat, és akkor itt kell maradniuk Lengyelországban talán egy évig, de nagyon sokan ezt nem kérik, tovább akarnak menni. Hiába jelenti ez azt, hogy nem kapnak semmiféle státuszt. Inkább ezt választják. A menekült szállásról a karantén után egyébként van módjuk elmenni, tehát kimenni, és Lengyelországban szabadon közlekedhetnek, de 48 órán belül, ha nem térnek vissza, akkor mindenféle segítséget elveszítenek, tehát akkor nem kapnak utána élelmet, fedélt a fejük fölé, és orvosi ellátást, tehát ez egy kockázat. Viszont sokan ezt kihasználják arra, hogy szabadon mozoghatnak, hogy egyből elindulnak a német határ felé, hogy Németországba mehessenek.
Aki nem kér oltalmat, azt kitoloncolják, vagy nem?
Aki már átjutott, azt nem küldik vissza, és nem tudják visszaküldeni a származási országába sem, tehát tulajdonképpen azok az emberek itt ragadnak. Lebegnek tulajdonképpen két állam között, és a szállás az egyetlen menedékük, de mondom, a legtöbben ezt feladják és indulnak tovább Németország felé.
És aki így tesz, azt próbálják még keresni útközben, azért ez egy több száz kilométeres út, mire eljutnak a német határig.
Ez egy nagyon hosszú út, és vannak mélységi ellenőrzések, ilyenekkel is találkoztunk idefelé. Nyilván, ahogy megy az ember keletre, ezek egyre gyakrabban, meg egyre látványosabban zajlanak. Láttunk katonákat is itt a határ mentén járőrözni, keresték az erdőben. A legtöbb ember, aki átjut, az az erdőkben alszik, a környékbeli erdőkben, és ott próbálják kihúzni valameddig, hogy aztán embercsempészek segítségével tovább juthassanak, akik esetenként előfordult, ilyenről hallottunk, hogy 1000 eurót elkérnek, elviszik őket egy másik erdőbe, aztán mutatják nekik, hogy arra kell tovább menni, arra van Németország, de hát nyilván az innen még rettentő messze van a német határ.
Mondtad az előbb, hogy viccesen azt jegyezték meg, hogy a szállodában a vendégek fele rendőr, a fele embercsempész. Láttatok-e olyan akciót, ahol esetleg embercsempészt kapnak el?
Az embercsempészek nagyon próbálnak fű alatt mozogni, tehát nagyon jól álcázzák magukat, és általában ezek a kommunikációk, amik a menekültekkel és bevándorlókkal zajlanak, ezek telefonon, interneten keresztül megbeszélnek helyszíneket. Előfordul az is, hogy akik átjutottak, azok mondjuk cetliket, üzeneteket hagynak a fák, ragasztva, hogy ezzel üzenjenek a mögöttük jövőknek, hogy hol tudnak mondjuk segítséget kapni, és nem csak embercsempészek elérhetőségeit, hanem mondjuk segélyszervezetek elérhetőségeit is megadják, vagy egyszerűen csak irányt mutatnak, hogy merre kell tovább menni, és tippeket adnak.
Németh Andrástól kérdezném azt, hogy hogyan jutott el ideig a helyzet?
Érdemes visszamenni a történelemben, tehát Lukasenko mindig is Oroszországtól függött, de körülbelül 6 évvel ezelőtt megpróbált közeledni az Európai Unióhoz, ami az Európai Unió vevő is volt, tehát eltörölték az akkor éppen érvényben lévő szankciókat. Viszont ugye volt 2020. augusztusában egy elnökválasztás, amit Lukasenko teljesen egyértelmű módon elcsalt, tehát 80-valahány százalékot kapott hivatalosan, ez teljesen egy irreális eredmény volt. Ennek következtében megváltozott az Európai Unió és Fehér Oroszország viszonya, ismét elkezdődött a szankciós politika. Aztán az egész válság májusban éreződött ki igazán, amikor a fehér orosz hatóságok kényszerleszállásra kényszerítettek egy olyan Ryanair gépet, amelyen a Roman Protasevich nevezető ellenzéki blogger ült és letartóztatták. Ez gyakorlatilag egy légi kalózkodásnak minősítette teljes joggal az Európai Unió, és ezután újabb szankciók következtek Lukasenko környezete ellen, meg olyan gazdasági büntetőintézkedéseket is hoztak, amelyek valóban érzékenyen érintik a fehér orosz gazdaságot, tehát például nem lehetett műtrágyát exportálniuk, különböző importokat leállítottak. És nagyon valószínű, hogy erre volt válasz ez a menekült válság. Tehát, hogyha összerakjuk az időpontokat, május végén történt ez a légi kalózkodás, a szankciók egy-két héttel ezután léptek életbe, például nem engedik Európába repülni a Belarus Fehér Orosz légitársaságot, az európai légitársaságok nem repülnek Fehér Oroszországban. És nagyon úgy tűnik, hogy ez a menekültek rászabadítása az Európai Unióra, ez a fehér orosz rezsim és az orosz kormányzat együttműködése. Tehát nem véletlen az, hogy tavaly 88 ember jutott be Lengyelországba, Fehér Oroszország felől, most meg már több tízezer. Ezeket az embereket, ahogy az Ádám is elmondta, jelentős részt a fehér orosz határőrök segítik a határon át. Fehér orosz utazási irodák szervezik az utakat. Ugye azt is tudjuk, hogy aki repülőgéppel érkezik Fehér Oroszországban, annak vízummal kell rendelkeznie. Ezeket a vízumokat valakik kiadják, ezek a Belarus, a fehér orosz hatóságok lehetnek. Tehát én azt mondom, hogy ez tulajdonképpen a fehér Oroszország és az Európai Unió közötti viszony megromlásának a következménye, és ezzel büntet Lukasenko, és ezzel büntet Putyin is, aki viszont az is teljesen egyértelmű, hogy körülbelül 100%-os befolyással van arra, ami történik, és ugye Oroszországnak is valamilyen szinten érdekel, hogy az Európai Unió ne legyen erős, lehetőleg minél több belső ellentét feszítse.
Törökországnak milyen a szerepe ebben a szituációban?
Törökországnak annyiban volt szerepe, hogy nagyon fejlett légi kapcsolatban Törökország és Fehér Oroszország között, és mivel a török légitársaság nem EU-s légitársaság, ezért ők folytathatták az emberek szállítását Isztambulból Fehér Oroszországba, de most be is jelentett egyébként a török légitársaság, hogy azonnal leállítja a szíriai, afganisztáni, jemeni és egyéb hasonló országok állampolgárainak az utaztatását Minszbe. Tehát valószínűleg az EU és Törökország között született egy ilyen egyenség, hogy megpróbálják ott elvágni ezt az útvonalat. Tehát a másik útvonal ugye Bagdadból van, tehát hogyha azt nem sikerül szintén elvágni, akkor ez csak egy fél megoldás. Tehát Törökországnak hivatalosan nincs szerepe, gyakorlatban arra érkezik az emberek jelentős része Minszbe.
Mit gondolsz, hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani? Az újabb szankciók lehet, hogy csak súlyosbítják ezt a nyomást.
Valószínűleg igen, de az a baj, hogy nem nagyon van eszköze az Európai Uniónak, tehát komoly szankciókat már hoztak, lehet egy olyan szankció, hogy lezárják az egész határt, és megakadályozzák az áruszállítást Fehér Oroszország irányába, de hát ez megint egy kétélű fegyver, ami az Európai Uniónak sem feltétlenül használ. Én nagyon pesszimista vagyok egyébként, tehát egyáltalán nem látom azt az utat, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. A Lengyelország is abszolút határozottan elutasítja azt, hogy beengedje még több tízezer menekültet. Fehér Oroszország szemmel láthatólag egyelőre nem kész arra, hogy leállítsa a menekültáradatot, sőt, ők azt mondják, hogy gyakorlatilag ehhez nekik semmi közük nincsen. Én attól félek, hogy itt rengeteg ember, aki a két ország között reked, eljött azokból a válságvezetekből, ahol valóban nem lehet emberi módon élni, ők fogják ennek az egésznek a levét meginni. Ez egy nagyon cinikus mondat lesz, amit mondok, maximum hideg tudja ezt megoldani. Tehát itt azért körülbelül 1-2-3 héten belül mínusz 10-20 fokos hidegek lehetnek, amiben egyszerűen képtelenség életben marad. Valószínűleg egyfajta olyan játék is zajlik a két ország között, hogy ki enged. Tehát a fehér oroszok arra számítanak, hogy Lengyelország engedésbe engedi az embereket, a lengyelek arra számíthatnak, hogy visszahúzza az agarait Lukasenka, de erre elő nem nagyon látok jeleket. Tehát én abszolút úgy érzem, hogy ez még egy jó ideig súlyos probléma marad itt ebben a térségben. Arról nem beszélve, hogy senki nem tudja, hogy mi a járványhelyzet. A menekültek között ugye nincs orvosi ellátás, az sem kizárt, hogy itt ebben a térségben egy járványgóc alakulhat ki. Tehát mondom, nagyon sok vetülete van ennek, és mindegyik vetülete nagyon veszélyes.
Lengyel politikusok úgy érzik, vagy úgy fogalmaznak, hogy hibrid háború zajlik Lengyelország ellen.
Abszolút így van. Tehát ugye a hibrid háborúnak rengeteg formája van, és ez az egyik. Tehát, hogy rászabadítunk több ezer menekültet az Európai Unióra, amelyik az előző válságokkal sem tudott már mit kezdeni, a hibrid hadviselés része az is, hogy a gyerekeket tolják előre, hogy keljenek át a határon, hogy megessen a lengyel hatóságok szíve a gyerekek is anyák láttán, és tényleg az embernek a szíve összefacsarodik, amikor 3-4-5 éves gyerekeket használ a politikai célokra. Tehát ez igen, ez teljes mértékben egy hibrid háború, a propaganda része is megvan, de ez még tartani fog egy darabig.
A fehér orosz elnök Lukasenko mit remél ettől az egésztől?
Nem tudom, tehát sokan azt mondják, hogy elvesztette a józan belátó képességét. Sokan azt mondják, hogy Oroszországnak nem csak jóváhagyó, illetve támogató szerepe van, hanem kezdeményező szerepe is van, tehát hogy ők is ezt abszolút szítják, ezt a válságot. De ugye az is teljesen egyértelműen tűnik, hogy Lukasenko napjai vagy hónapjai meg vannak számolva. Tehát Oroszország is teljes mértékben tudatában van annak, hogy a Lukasenko rezsim túlélte magát, tehát ők is keresik azt az utódot, aki esetleg tőle át tudja venni a hatalmat. Lukasenkoból nem tud nyerni, maximum időt tud nyerni, és kiszolgálja a moszkvai parancsokat.
Csütörtökön Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a Belarus állam szervezetten támogatja a migrációt. Az uniós országokban mennyire egységes ennek a helyzetnek a megítélése?
Ebben kivételesen azt látom, hogy valóban egység van az Európai Unióban, tehát a németek, franciák, mindenki, aki megszólal, azt mondja, hogy ez egy közös európai probléma, amit az Európai Uniónak valahogy közösen kell megoldania, segítenie kell Lengyelországot. Itt állítólag van már egyfajta ilyen együttműködés a határon, hogy a nyugatiak is, a Frontex is segít elemezni a helyzetet, de gyakorlati segítséget nem nagyon látok még, mondjuk nem is nagyon tudom elképzelni, hogy mit tehetnek. Ugye az Ádám is említette, hogy itt lesz egy újabb kerítés, lehet, hogy ennek a költségeibe beleszáll az Európai Unió, de mondom, konkrét lépéseket az Európai Unió azon kívül, hogy elvi támogatásban részesíti Varsót, nem adott még.
Azt láttuk, hogy mekkora volt a nyomás a magyar határon, különösen 2015-ben, mielőtt még nem épült meg a kerítés. Ahhoz képest most a lengyel-fehér-orosz határon milyen a helyzet?
Hát ehhez képest szerintem kisebb a nyomás, tehát lényegesen kisebb számokról beszélünk, de nem szabad így a számokkal játszani. Tehát ez is egy rettetesen súlyos válság, amiben nem tudjuk még, hogy mi lesz a kimenetele. 2015-ben 100 000, hanem milliók keltek útra. A helyzet is megváltozott, tehát Törökország valamennyire visszatartja azokat a menekülteket, akik irányból jönnének Európába. Igen, kisebb ez a válság talán, de itt az helyeket egyáltalán nem vigasztalja.
Nagyon szépen köszönöm!